Sono Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Fejezetszíme a Gyámi életének története. Déja Gyógyítas Sadvargó.
Déja Gyógyítas Sadvargó.
Déja Gyógyítas Sadvargó.
Déja Gyógyítas Sadvargó.
Nicham karmani karyate.
Nicham karmani karyate.
Nicham karmani karyate.
Nicham karmani karyate.
Koshakarai vatmanam.
Koshakarai vatmanam.
Koshakarai vatmanam.
Koshakarai vatmanam. Az ostoba megtestesült élőlény, aki képtelen uralkodni az érzékein és az elméjén, arra kényszerül, hogy akarat ellenére az anyagi természet kötő erőinek hatására cselekedjen. Olyan, mint a sejemhernyó, ami saját nyálán borítva az meg a burkot, aminek fogságából soha többé nem tud kitörni. Az élőlény saját gyümölcsöző cselekedeteinek hálójába vonulódik, és képtelen kiszabadulni onnan. Emiatt örökké zavarodott, és újra meg újra meghal. Kérlek, ismételjétek utána. Az ostoba megtestesült élőlény, aki képtelen uralkodni az érzékein, és az elméjén,
arra kényszerül,
hogy akarata ellenére,
az anyagi természet kötőerőinek, hatására cselekedjen.
Olyan, mint a sejemhernyő, ami saját nyálából létrehoz,
maga körül egy burkot,
aminek fogságából soha többé nem tud kitörni. Az élőlény saját gyümölcsöző cselekedeteinek, hálójába bonyolódik,
és képtelen kiszabadulni onnan.
Emiatt örökké zavarodott,
és újra meg újra meghal.
Prabhupád magyarázata. Ahogyan már elmagyaráztuk, a természet kötőerőinek hatása rendkívül erős. A különféle gyümölcsöző cselekedetekbe gabajodott élőlény olyan, mint a sejemhernyő, ami saját gubójának kelet célba esett. Az Istenség legfelsőbb személyisége segítsége nélkül az élőlénynek rendkívül nehéz kiszabadulnia. Az ostoba megtestesült élőlény, aki képtelen uralkodni az érzékein és az elméjén, arra kényszerül, hogy akarata ellenére az anyagi természet kötőerőnek hatására cselekedjen. Olyan, mint a sejemhernyő, ami a saját nyálából létrehoz maga körül egy burkot, aminek fogságából soha többé nem tud kitörni. Az élőlény saját gyümölcsöző cselekedeteinek hálójába bonyolódik, és képtelen kiszabadulni onnan. Emiatt örökké zavarodott, és újra meg újra meghal. Gyakran szoktam kérdezni az embereket az utcán, szankirtanom, vagy amikor prédikáló programban a Govindában, amikor tudok beszélni valakivel, hogy ki vagy te. Ezt már mondtam valamelyik előző leckén is, hogy megkérdezem az embereket, hogy kik ők. És a legtöbb ember nem tud erre a kérdésre válaszolni. Valójában ez egy nagyon egyszerű kérdés, és nagyon egyértelmű választ kéne kapásból adni rá. De a legtöbb ember nem tud rá válaszolni. Én most volt Krisnájövben a búcsú, és akkor ott tudtam prédikálni, tudtam a valóság sátorban így az embereket gyapáztatni, és kicsit beszélni nekik, és akkor ott is így feljött ez a téma. Nagyon szerették. Amikor azt kérdeztem tőlük, hogy ki vagy, akkor általában elkezdte gondolkozni, és akkor némelyikük így rávágta, hogy hát igen, én Pisti vagyok Budapestről, vagy Béla Győrből, vagy más, de főleg neveket mondtak, és néhányan így rámutatok, hogy én vagyok az, aki így érzek, van, aki egy kicsit tovább jutott, de például annak, aki azt mondta, hogy én vagyok mondjuk Béla Győrből, akkor kérdeztem tőle, és mi a neved? És amikor ezt kérdeztem, akkor hát igen, Béla vagyok Győrből. És nem tud, de akkor ki vagy? És akkor én nem tudják az emberek, így megzavarodnak, nincs tudásuk. És nem csak azt nem tudják, hogy kik ők, hanem hogy nem tudják, hogy miért vannak ők. És érdekes, amikor kérdezem tőlük, hogy kik ők, akkor szoktam mondani nekik, hát igazából nem tudjátok pontosan, hogy kik vagytok. Lehet, hogy van valami elképzelésetek róla, hogy kik vagytok. De nem tudjátok, és mivel nem tudjátok, hogy kik vagytok, valójában, hogyha most megkérdezlek titeket, hogy azok a célok, amiket kitűztetek magatok elé ebben a világban, ezek a célok valósak-e? Egy valótlan személy, vagy legalább egy olyan személy, aki nem tudja, hogy ki igazából, akkor lehetnek-e valós, igaz céljai. És mindegyik ember így hát így leesett nekik, hogy hát igen, hogy el kell ezen gondolkozni, mert nagyon egyszerű kérdések, de ezzel most tudom, ki vagyok. Hát vannak céljaim, de hát milyen minőségű célok ezek, vagy igazából hova vezetnek ezek a célkitűzések. És akkor, ha megkérdezik az embereket, hogy miért vannak, akkor a legtöbb ember tud válaszolni. Nem sok ember megvan teóriája, hogy honnan származunk. Van, aki azt mondja, hogy Isten teremtett minket, van, aki azt mondja, hogy a majmok teremtettek, majmokból lettünk. De nincs konkrét elképzelés, hogy miért vagyok. Jó, miért teremtődtem, mi a célom itt? Miért vagyok férfi, miért vagyok nő, miért vagyok ember, miért nem vagyok egy állat, miért vagyok boldog, miért szenvedek. Szóval annyi kérdés van ez a miért. És a legtöbben csak így megelégszenek azzal, amit tanulnak az iskolában, és esetleg tanulnak a tévében, de hogy nem kutatnak tovább. De pontosan ebből akkor származik egyfajta ilyen... Hát szenvedés abból, hogy nincs ott az a tudás, nincs ott az az értelem, zavarodottság származik ebből, mert nem tudják, hogy miért szenvednek és miért boldogok. Bár boldogok akarnak lenni állandóan, de mégis vannak nehézségek az életükben, és nem tudják, hogy miért. És akkor erről hallhatunk ebben a versben, hogy igazából emiatt örökké zavarodott, és újra meghal. Miért? Mert folyamatosan végez valamiféle cselekedeteket, és ezeknek a cselekedeteknek vannak eredményei. És nem tudják, hogy a bűnös cselekedetekből származik a szenvedés, és a jó jámbor cselekedetekből származik a boldogság. Szóval nagyon egyszerű, ez a karma törvénye, de általában az emberek nincsenek tisztában vele. És akkor mi származik ebből? Igen, ez a zavarodottság. És pontosan ezért képtelenek elfogadni, hogy van egy Isten, mert hogy Isten, ha van egy Isten, akkor Istennek jónak kell lennie, de ha Isten jó, akkor én hogy szenvedhetek? Akkor nem szenvedhetek, ha Isten jó, mert én amúgy jó vagyok én is. Tehát, hogy én jó dolgokat csinálok, én amúgy viszonylag egy ámúr ember vagyok, akkor miért lehet az, hogy mégis olyan dolgok történnek velem, hogy meghal valakim, vagy beteg leszek, vagy bármi más. És az emberek képtelenek felfogni, és akkor Istent okolják. Szóval avidjá. Tudatlanság, nincs ott a vigye. És igazából nem is könnyű megérteni azt, hogy miért van a szenvedés, miért történik az emberekkel bizonyos jó vagy rossz dolog. Ugye a Bhagavad Gita-ban is mondja Krishna, hogy ezt nem lehet megérteni, mint egy banyagfa, egy ilyen végtelen szövevényes. Van egy banyagfa, van egy mag, mondjuk egy banyagfa mag, ezt valahova elültetjük, akkor ki kell belőle egy kis banyanfa, és akkor ahogy telnek múlnak az évek, évtizedek, évszázadok, akkor ahogy nő a fa, akkor így elterebélyesedik az ágakból, nő lefele ilyen, hogy mondják azt? Légző gyökerek, ilyen gyökerek nőnek lefele. És ezek a gyökerek akkor így szintén így lemennek a földbe, és innen ezek is megerősödnek, olyasmit lesznek, mint a törzs. Annyira megerősödnek. És akkor van olyan, hogy van egy több hektáros banyagfa erdő, és nem tudod, és egy magja van, egy fő gyökere van. És nem tudod megtalálni, hogy hol van a gyökere. Ugyanígy, ha mi is próbáljuk, vagy az emberek próbálják megtalálni, mi miért van, akkor nagyon nehéz tudni, hogy most pontosan miért szenvedek a melegtől, vagy kimegyek, és akkor miért szólt be valaki pont nekem, vagy miért nem sikerült megvennem azt a dolgot, amit akartam, vagy szóval miért vannak ezek a dolgok. És egy szempontból nekünk nem is kell tudni ezt. És van, aki az emberek közül nagyon kíváncsi erre, de igazából erre megvan a válasz. Egy egyszerű választ lehet adni, hogyha jámbor módon cselekszel, akkor boldog leszel, hogyha valakinek másnak nehézséget okozol, vagy valami másnak, akkor neked is nehézséged lesz. És hogy mikor és hogy és hol, az igazából azt majd adni fogja Krishna, adni fogja az anyagi természet, de neked inkább azzal kéne foglalkozni, hogy akkor elkerülni azt, hogy ami bűnös visszahatást fog okozni. Volt egyszer egy, biztos ismertek sokan ezt a történetet, egy szanyászi, egy prédikátor, aki utazott Indiában, és akkor egyszer bejött egy kis faluba. És akkor nagy tisztelettel köszöntötték, Száduji, akkor nagyon örülünk, lehódoltak előtte, fogadták szépen annak rendje szerint, és akkor ez már este volt, akkor helyen kínálták, mondták, megkérték, hogy a holnap akkor tartson nekik egy előadást, és tartson nekik egy Bhagavatam leckét, de akkor szállást adtak neki egy grihasta a brahmana családnak a házában, a falu szélén. Valaki ismeri ezt a történetet idáig? Ja. És akkor most segítesz. Akkor a szanyászi, szanyászit köszöntette ez a brahmana család, a férj és a feleség, és akkor a saját házuk melletti kis házban akkor elszállásolták. És akkor a szanyászi elfoglalta a szállást, és akkor ő végezte az esti szertartásokat, és akkor egyszer csak arra lett figyelmes, hogy kopog valaki. És akkor így érdekes volt számára, mert nem várt vendéget, nem is tudta senki, hogy itt lesz. Rá, hogy kopogott, akkor oda ment az ajtóhoz, kinyitotta, és akkor nagyon-nagyon meghökkent, meglepődött, és igazából sokkot kapott. Akkor látta, hogy annak a brahmanának a felesége áll előtte, ilyen hiányos öltözetben, és igazából próbálja őt így elcsábítani, vagy így, nem is tudom, hogy mondják ezt így, tudjátok.
Kivetni
rá a hálóját. És akkor a szanyász így nagyon-nagyon-nagyon megbotránkozik, és akkor így elzavarja, hogy hát hogy képzeled ezt, ide jövök, és teljesen, és szinte már el akar így költözni, akkor becsapja az ajtót, és mihez, hova jöttem én, hogy ilyen történik, ilyen erkölcstelen dolgok, hogy akkor ott Brahmana felesége felkínálja magát nekem, és ez milyen dolog, és akkor rácsapta az ajtót, és akkor így gondolkozik, hogy most mit csináljon, közben a feleség az nagyon megsértődött, tehát mi az, hogy visszautasít engem ez a személy. És akkor csak így elment. És akkor egy pár perccel később, akkor csak annyit hall a szanyászi, hogy valaki azt kiabálja, hogy ez a feleség azt kiabálja, segítség, segítség, megölte a férjem, meg akar erőszakolni. És akkor így a szanyászi néz, Úristen, mi történik itt? Mi történik? Kinyitja az ajtót, és akkor látja, hogy odafut a másik házba, ahol jött a hang, és látja, hogy a brahmana férj ott fekszik, így folyik a vér belőle, fekszik a földön, és a feleség meg ordibál, és mutogat rá két kézzel, hogy itt van ez a szanyász, aki ma este érkezett, és meg akar erőszakolni, megölte a férjemet. És persze a falusiak, akkor a faluból egyből érkeznek egy fáklyákkal, jönnek, és látják, hogy mi történik, hát egyértelműen senki nem tud kibújni, akkor itt mutogatnak rá, ártatlan asszony, egy ismeretlen szanyászi, akkor egyből mennek, elfogják, lekötözik, és akkor mennek és mondják, hogy akkor most egyből kivégzik, ennyi volt szanyászi története, és akkor mondják, hogy akkor most levágják a fejét, hogy valamit csinálnak vele, de akkor a falu vezetője, aki egy tanult ember volt, akkor mondja, hogy igen, az jó, mindenképp meg kell adni neki a büntetést, de mivel ez egy szent ember, egy szanyászi, nem lehet megölni egy szanyászit, nincs ilyen a védikus kultúrában. De mégis adni kell neki valami büntetést. És akkor mit csináltak vele? Ezt mindenki ismeri. Szerintem. Szóval a bal kezét levágták. Levágták és az útjára engedték. És akkor persze, hát levágták a bal kezét, akkor szenvedett, nagy szenvedés érte. És annyira szenvedett, hogy így akkor járt az éjszakában, akkor persze bekötözte a kezét, hogy ne folyjon el a vére. De akkor, hogy megrendült a hite. Akkor nekünk kisebb tesztek alatt is megrendül, amikor csak valaki jön és a kezünk vagy a felmosó vödröt, akkor lehet, hogy úgy vagyunk, mint ez a szennyász, hogy Krisna, miért csinálod ezt velem? Én elvégeztem egy egyetemet, vagy kettőt, vagy csak elvégeztem egy általános iskolát, de mégis elvégeztem, és itt vagyok, jöttem megmenteni a világot, én már, mivel én vagyok, én egy szent vagyok, és akkor miért csinálod ezt valamit felmosni, ilyen alantas munkákat adsz nekem, meg amúgy is jönnek ezek a baktákok, akiknek ilyen hajuk van, és amúgy meg tele vannak rossz tulajdonságokkal, hibákkal, és általában mindegyiknél jobb vagyok, mert én vagyok a jó, és ezt csinálod velem, hát igazából tudod, Krisna, én nem ezt akartam, én nem erre számít, nem ezért jöttem. Valami baj van, szerintem jobb, hogyha elmegyek innen. Szóval megrendül a hitünk Krisnában. Nem értjük, hogy mi az, ami jár nekünk. És persze akkor a szanyászi, ő nem nagy szent volt, de mégis akkor megrendült a hit egy Krisnában, és már így ott tartott, hogy hát nem tudja, hogy most miért kapta ezt. Miért szenvedik? Miért történt ilyen velem, hiszen egész életemben meghódoltam, és szolgáltalak téged. És akkor ahogy így járt kelt, akkor találkozott egy nagy bölcse, szarvagja múlni valaki. Tudja a jelent, tudja a jövőt, és tudja a múltat. És akkor oda letérdeltem, és megkérdezte tőle, hogy kedves Száduji, kedves pandit, kérlek mondd el nekem, hogy ez miért történhetett velem. Hogy történheted velem azzal, aki egy szent életet élt? És akkor ő persze felvilágosította, mondta neki, hogy hát igen, előző életedben te egy jámbor ember voltál, aki ugyanitt, ugyanezen a helyen ült, és akkor egy szent volt, de elkövettél egy hibát. És az volt a történet, hogy volt egy vajsa, és ennek a vajsának voltak tehenei, de akkor egyszer meg akart ölni egy tehenet. És akkor elkezdte kergetni a tehenet, és nem érte utol, és a tehén elszökött. De pont errefelé jött a tehén, és te láttad a tehenet, és a tehén elment abban az irányba. És ahogy jött ez a vajsa, akkor kérdezte tőled, hogy merre van a tehén. És akkor te először így nem választottál, mert tudtad, hogy meg fogja ölni, és tudtad, hogy ez vallástalan cselekedet. De aztán megijedtél, mert tudtad, hogy ez a vajs, ez nagyon befolyásos ember. És hogyha nem mondod meg neki, akkor lehet, hogy valami rossz hírelet kelti, vagy akármi rossz dolgot fog okozni neked. És akkor végül bal kezeddel csak feltetted a kezed, és akkor mutatod, hogy arra ment a fehér. És persze utolérte a vajs a tehenet, megölte. És akkor kik ezek a személyek a történetben? Ki volt a vajsa? A brámana. Akit megölt a feleség. Ki volt a feleség?
A tehén.
Szóval így működik a karma. És ki volt a jámbor ember? Aki bal kezével mutatta, aki részt vett ebben. Szóval sokszor mondják az emberek, hát én nem ölök. Én csak megveszem a boltba, de ez körülbelül ilyen, hogy megmutatom, hogy merre van. Szóval, hogyha én nem venném meg a boltba, akkor nem kéne megölni ezt az állatot. És sokszor nem értik ezt az emberek, de amikor így levezetjük nekik, akkor megértik, hogy igen, valamiféle bűn ragad ahhoz a dologhoz, amit én ott megveszek. És akkor sokszor megijednek. Szóval lehet az embereknek prédikálni. Szóval karma néha szörnyényes, néha nem értjük, de mi a tanulság ebből a történetből, az, hogyha menedéket veszünk valakinél, aki érti, aki látja, akkor fel tudja így előttünk így kapcsolni a lámpát, meg tud minket így világosítani. Om Agyani Timi Rendeszi Gyána Gyani Sovák. Csak surum ültem én, hát azt mondja, Sigura Véna már, szóval a lelki tanító mester tudás fákja lángjával, akkor felnyitja a tudatlanságtól lecsapott szemünket. És ez egyfajta vakság, én nem látom, hogy miért van. Miért van az, hogy én nekem szenvedem kell? Miért van az, hogy nekem nem teljesülnek a vágyaim, anyagi vágyaim? Miért van az, hogy nekem nincsenek lelki vágyaim? Szóval, miért van az, hogy úgy gondolom, hogy vannak, de még nem tiszták? Ez szóval annyi miért van. És ha nem tudjuk, az azt jelenti, hogy vakok vagyunk valamilyen szinten. Aki felszabadult, aki elérte a Krishna lótuszlábát, ő lát. Ő gyámi, ő látja igazából, hogy mi van. De még nem vagyunk azon a szinten, eddig segítséget kell kérnünk azoktól, akik már látnak. Tattva Darsin, akik látják az igazságot, Bhagavad Gítában nagyon hangsúlyozza ezt Krishna. De akkor vegyünk menedéket valakinek, aki meg tudja mutatni, mert én nem látom. Persze csak akkor vegyünk menedéket, hogyha akarjuk látni. De többféle vakember létezik. Az elsőt úgy hívják, hogy Kámánanda, aki megvakult, mert késóval. Hogy annyira kés, hogy nem lát. Ugye találkozunk olyan emberekkel, akik nem tudnak másra gondolni, csak a nemi élvezetre, vagy a másik nem társaságára. Utcán találkozunk, vagy bárhol. Szinte, szóval nagyon könnyű észrevenni. De akkor még lehet, hogy bennünk is ott van ez, hogy igazából annyira akarjuk élvezni ezeket a dolgokat, amiket az óvodó szolgálatot. Szóval lehet, hogy nem a másik nem társaságát, de az óvodó szolgálatból származó előnyöket, az ugyanolyan kéj, semmi különbség nincs. Az, hogy én akarom élvezni a saját érzékkielégítésemre ezeket a dolgokat, amik itt vannak körülöttem, az szintén kéj, Kámánanda. És azért nem látunk, azért nem látjuk, hogy miért szenvedünk, azért nem látjuk, hogy miért nem tudjuk tisztán énekelni a Szentnevet, hogy azért nem, mert megvakultunk sajnos a kéjtől. És a másik féle vakság, az a mandanda, kámanda és mandanda. Mada, az büszkeség. Ugye a büszkeségtől valaki megvakult. Szóval annyira magasan vagyok, hogy persze ott már nincs senki, akkor nem látok senkit. És akkor így látok, így lefele, így nézem, milyen kicsik ezek, milyen kis senkik hozzám képest, ennyit látok. És nem látok senkit, aki tudna nekem segíteni, mert számomra nem is kell segítség. Nekem nem kell segítség, én vagyok a revolúció csúcsa. Az emberek nagyon sokan így gondolkodnak. Hiába beszélsz nekik, de nem megy át nekik. Az utcán nyilván tapasztaltuk erről. De lehet, hogy még bakták között, lehet, hogy még bennünk is ott van ez, hogy annyival jobban tudjuk, mint a másik bakta. Igazából annyival jobbnak tekintjük magunkat, mint más, hogy egyszerűen semmi nem jön be. Semmi. Szóval nem, igazából megvakultunk, nem tudjuk, hogy mi ez az alázat. És akkor pont emiatt nem tudjuk magunkével tenni a szendív tökéletes éneklését, nem tudjuk, hogy mit jelent a Trinada, Piszunicsina. Tehát próbáljuk mutatni szívből, de nem, mert még mindig vakok vagyunk a büszkeségtől. Aztán van többféle vakság. Ugye az első igazából az volt, aki vakon született, azt tekintik az elsődleges vakságnak. De láthatjuk, hogy az nem számít lelki szempontból vakságnak, hiszen hány olyan nagy szent volt, aki vak volt, de Krishna csak megjelent neki, Béva Mangal Thakur megvakította magát, pontosan azért, hogy ne legyen ez a kámanda, ez a kéj, ne lásson, ne jön ez az inger, és mégis Krishna megjelent neki, hogy volt egy szent Vrindávanban, aki bár vak volt örök életében, de állandóan könyörült Krishna, és akkor Simati Rádán megjelent neki, és ő volt az, aki lefestett ezt a gyönyörű, csodálatos képet, amin Krishna és Simati Rádaráni Páva táncot jár, aki volt Vrindávanban, aki volt Morkutírban, vagy nem is tudom, hogy melyik, Varsanában valamelyik dombon ez a szűk templom, és akkor ott van ez a festmény, amit ez a vakember festett, hihetetlen csodálatos, én láttam, azt meg lehet találni szerintem interneten is, szóval ez képes arra, mert nincs az a vakság. Szóval háromféle vakság, és persze van az a vakság, amikor Krishna prémananda, amikor Krishna annyira szereti valaki Krishnát, hogy szinte megőrül és megvakul, és nem lát semmi mást. Szóval ez az a vakság, amire mit törekszünk. És ebből a vakságból igazából, ha valaki szereti Krishnát, akkor abból automatikusan származik az elkülönülés és a tudás és Vászudévi Bhagavati Bhakti Yoga Prajojita Csanyajat, Ású Varjágyam, Gyanam Csajad, Hajtukam. Szóval ott van a tudás, valaki szolgálja Krisnát, és ott van az elkülönülés. Szóval akkor meditálhatunk ezen, hogy mit jelent ez, hogy valaki akkor megtanulja szeretni Krisnát, de az kell, hogy feladjuk ezeket a dolgokat, feladjuk a kép, feladjuk a büszkeséget, vegyünk menedéket Krishnánál, vegyünk menedéket Krishna baktáinál. És érdekes dolog, hogy tapasztalhatjuk magunkban, hogy lehet, hogy vannak ezek a karmi emberek, akik nem értik a karmát, nem értik a dolgokat, hogy működnek, nem értik, hogy miért szenvednek, nem értik, hogy miért gondolnak. De igazából, ha mi saját életünkben tapasztaljuk, hogy nem tudunk elfogadni valamit, hogy bármiféle bármiféle nehézséget úgy élünk meg, hogy igazán szenvedünk tőle, és nem tudunk abban a pillanatban menedéket venni Krisnánál, ez azt jelenti, hogy mi nem tudtuk meg, nem értjük a karma törvényét. És ha mi nem értjük a karma törvényét, azt jelenti, hogy még nem értjük Krisnát, és nem hiszünk, nincs teljes kizárólagos hitünk Krisnában. Szóval akkor próbáljuk meg lefoglalni az érzékeinket Krisna szolgálatában, és próbáljuk meg imádkozni Krisnához, hogy segítsen nekünk, mert az ő kegye nélkül nincs esélyünk. És akkor csak egy szép verset felolvasok, ahol akartam több mindent olvasni, de most már lehet az idő, hogy elközelem. Csak egy szép ima Sri Chaitanya Mahaprabhuhoz, ez ismeritek ezt a könyvet? Szarvam Bhattacharya, aki az ő nagy baktája, amikor Sri Chaitanya felfedte előtte a fenséget, akkor egyből elmondott 100 verset, és nagyon szép, csodálatos költemények a Krishna, Sri Krishna Chaitanya dicsőségéről. És akkor az egyik azt foglalja össze, hogy egy bakta, aki már megszabadult ezektől ettől a vakságtól, és igazából látja azt, hogy az odadás az út, ami segíteni fog neki. Látja azt, hogy anélkül, hogy bízna Krisnában, anélkül semmi értelme az életének, akkor hogy imádkozik? Ó Uram, ó Krisna Chaitanya, az én nyelvem arra való, hogy a Te szent nevedet dicsőítse. Az én füleim arra valók, hogy a Te tulajdonságodat hallják. Az én elmém arra való, hogy emlékezzek a Te kefteléseidre. Az én szemeim arra valók, hogy lássam a csodálatos formádat, és az én fejem arra való, hogy a hódolatomat ajánljam a Te lótusz lábaidnál. Aztán rengeteg szép vers van ebben, de egy kifejezi azt, hogy kell nekünk az érzékeinket lefoglalni Krisna szolgálatában. Jó, köszönöm szépen, hogyha valami rövid kérdés van, ezt még megpróbáljuk megválaszolni közösen. Igen.
Mert hogy Srila Prabhupada azt is mondja, hogy a szenvedés ez a tisztulás, és hogy elvonnak a megvalósítás.
Igen. Amikor még kapjuk a bűnös tetteink visszahatását, hogyha letudjuk azt, akkor az azt jelenti, hogy megtisztultunk tőle. Szóval mindenféle szenvedés az egy tisztulás. Megtisztulunk, de lehet, hogy el kell jutnunk egy olyan fokig, amíg megértjük, hogy ez egy tisztulás, még nem csak szenvedésnek gondoljuk, és egyfajta rossz indulatnak Krisna felől, vagy más bakták felől. Lehet, hogy egy rossz indulat, tegyük fel, jön egy bakta, rossz indulatúan, bár persze a baktáknak nincsen rossz indulat más bakták felé, de mondjuk van egy ilyen szituáció, hogy ez a baktának a rossz indulata. És akkor én gondolkozhatok úgy is, hogy igen, ez a bakta hibázott, mert ő rossz indulatú, és nekem szenvedést okozott, ez az ő hibája. És akkor így ez egyfajta éretlen megértés. Ez még nem, nincs ott az a fajta magasabb szintű megértés. De gondolkozhatok úgy is, hogy igen, ez az én tisztulásomat szolgálja, bármilyen rossz. És lehet, hogy ő hibázott, de én, az én szempontomból én csak tanulni tudok ebből, az én tisztulásom ez. Tisztulás az azt jelenti, hogy megtisztulom valamitől, vagy egy visszahatás, vagy egy anarta. És hogy ettől megtisztulok, az azt jelenti, hogy közelebb kerül a Krisnához. Ez így. Jó, köszönöm szépen a figyelmet. Elvezésre egy kicsit túlcsúsztunk. Srila Prabhupada ki, Jai Tájabh Jai Gauranga ki, Tarál Srimad Bhagavatam ki, Tiszkam Guru Vrinda ki, Jai Tájabh Gauri Prema.
Srila Prabhupada ki, Jai Tájabh Gauri Prema.